Meghaladta a várakozásokat az OTP adózás utáni nyeresége 2024 első negyedévében. Az előző három hónaphoz képest az eredmény 13%-kal növekedett, mondta az Inforádiónak a vállalat csoport vezérigazgató helyettese. Domanics András kérdezte Bencsik Lászlót.
Az első negyedéves eredmények azt gondolom a várakozásoknak megfelelően kiválóan alakultak. Tovább erősödött a OTP csoport regionális piacvezető pozíciója, erősödött a tőke és a likviditási helyzet, és hát ennek az összességében 240 milliárd forintos adózás utáni eredménynek közel 75%-a már külföldről származott. Az, hogy ebben az időszakban megnőtt ez az arány, az alapvetően abból fakadt, hogy elszámoltuk Magyarországon a jelentős bankadó és extra profitadó terheket, mint egy 45 milliárd forint értékben. Hogyha ki akarunk emelni legfontosabb tételeket, akkor azt gondolom, hogy két kérdésről mindenképp érdemes beszélni. Az egyik a üzbegisztáni eredmény. Az első negyed évben az Ipotéka Bank, amit ugye tavaly vettünk meg az üzbég államtól, az már több mint 10 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, és ezzel közel 30%-os tőkearányos megtérülést sikerült a bankban produkálni, ami egyébként jobb, mint amit a csoport egésze a tavaly évben elért. Úgyhogy ez egy, azt gondolom, egy nagyon pozitív változás. A másik nagyon fontos előrelépés az Magyarországon történt a lakossági hitelezés tekintetében, mint a lakossági hitelkereslet az jelentősen nőtt az első negyed évben. A piac egészében is, és természetesen az OTP esetében is, ezzel egyébként a részesedésünk is tovább nőtt, de hogyha mondjuk megnézzük a lakáshiteleket, akkor a piac egészében az új szerződéses összeg az első negyed évben több mint megduplázódott a tavaly első negyedévhez képest. Az OTP esetében meg majdnem háromszorosa volt. Tehát itt egy nagyon dinamikus növekedést látunk. És azt gondoljuk, hogy ha még év per év nem is ilyen mértékben, de az év egészében egy nagyon jelentős javulás várható. Azt gondoljuk, hogy adott esetben elérhetünk a piac egészében egy ilyen 1000 milliárd forint nagyságrendű új szerződéses összeget is, ami a tavalyi év összehasonlításában adott esetben egy ilyen 45-50%-os növekedést is jelenthet. Nem csak a lakáshitelek, hanem a fogyasztási hitelek kereslete is nagyon dinamikusan nőtt az első negyed évben. A személyi kölcsön új szerződéses összeg, tehát az újonnan igényelt hiteleknek a volumene az első negyed évben a piac egészében majdnem 50%-kal volt nagyobb, mint tavaly első negyed évben, az OTP esetében pedig ez majdnem 70%-os volt ez a növekedés. Tehát itt is azt gondoljuk, hogy az év egészében egy nagyon jelentős javulást fogunk látni a tavalyi évhez képest. Tehát egyértelműen azt gondolom kimondható, hogy elindult a lakossági hitelkereslet dinamikus növekedése, nyilván az összefügg a lakossági fogyasztás várható növekedésével, illetve a lakossági beruházási igény vagy hajlam növekedésével, tehát ezek összességében összgazdasági szinten is azt gondolom, hogy pozitívak lesznek.
Ez az első negyedéves eredmény módosíthatja az éves várakozásokat?
A csoport egészének a várható teljesítményre vonatkozó várakozásainkat azt nem módosítottuk, tehát azt gondoljuk, hogy ezek továbbra is lefedik, hogy többé-kevésbé azt, amit várhatunk. Tehát ebben az első negyedév nem jelentett változást a csoport egészére.
Említette azokat a tényezőket, amik fölfelé húzták ezt az eredményt. Volt-e esetleg olyan tétel, ami lefelé húzta az így is javuló eredményt?
Ugye az első negyedében kellett elszámolni azokat a tételeket, amik hát ilyen kormányzati terheket jelentenek, leginkább Magyarországon, tehát a bankadót, illetve az extra profit adót, ugye említettem, ez 45 milliárd forint közeli összeg volt Magyarországon, de külföldön is voltak olyan tételek, amit nem időarányosan könyvelünk el, hanem az évelején kell elszámolni, jellemzően ilyen mondjuk a betétbiztosítási díj Bulgáriában, ami több mint 10 milliárd forint plusz költséget jelentett.
Bencsik Lászlót, az OTP vezérigazgató helyettesét hallották. 2024 első negyedévében 200 milliárd forintra emelkedtek a gyógyszeripari bevételek a Richternél. Ez éves szinten 13%-os növekedés. A neuropszichiátriai és a nőgyógyászati üzletágak jelentették a fő húzóerőt, mondta az Inforádiónak a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója. Orbán Gábort kérdeztem.
Jó negyedévet zártunk, volt ennek köze részben előszállításokhoz is, de önmagában az, hogy 200 milliárd forint fölött volt az árbevételünk, anélkül, hogy a nagykereskedelmi tevékenység ebbe benne lenne, nagyon jó eredménynek számít. Üzemi eredményünk is 65 milliárd körül, azt gondolom, hogy büszkeségre ad okot. nőgyógyászatban közel 20%-os forgalombővülést tudtunk elérni, illetve biotechnológia is szépen teljesített, különösen a bérgyártási, bérfejlesztési része. Emellett a neuropszichiátriai üzletágunk húzott még átlag fölött. A generikus területen voltak nehézségeink két szempontból is. Az egyik a rubel árfolyama még mindig a bázishoz képest gyengébb. Ez az év hátralevő részében remélem, hogyha nem mennek sehova az árfolyamok, akkor kiegyenesedik, de egyelőre még éves összevetésben a rubel inkább ellenszelet tartott nekünk, illetve az orosz piacon tavalyi évben történt előszállítások miatt kicsit készletszintek följebb voltak, mint szoktak évvégén, úgyhogy ez is meglátszott a generikus üzletágunknak a teljesítménye az első negyedévben.
Mi az, ami a legnagyobb kihívást jelenti idén a Richter, illetve a legtöbb gyógyszergyártó számára? Elhangzott a sajtóháttérbeszélgetésen, hogy az ellátási láncokban fönnálló problémák továbbra is kihívást jelentenek.
Már az idei év értékelésekor februárban jeleztem, hogy a legnagyobb kockázat az ellátási láncok körül látom, és azóta azt tapasztalom, hogy ez egy viszonylag széles körű konszenzus lett, hogy a korszak, amiben élünk, az nagyon nagy mértékben ennek a meghatározottságával ebben a kontextusban zajlik. Itt tapasztaltuk is első negyedévben ennek a nehézségeit. Minden eddiginél magasabb készletszinttel működünk, és ennek ellenére látjuk azt, hogy egyre nehezebb kiszolgálni a betegeket. Versenytársaink úgy látom hasonló cipőben járnak, és a nagykerek és patikák, tehát a lánc további szereplőinél is azt tapasztaljuk, hogy magasabb készletszinttel kell, hogy dolgozzanak. Ennek köze van a beszállítói nehézségekhez, megnövekedett átfutási időkhöz, minőségi problémákhoz, illetve különböző szállítmányozási témákhoz. Beszállítói kör sok kritikus anyag esetében leszűkült. Ez mind oda vezet, hogy egyre nehezebb ellátni a betegeket. Mi mindent megteszünk, és ez látszik a működő tőke adatainkon is, hogy a betegek kiszolgálása zavartalan legyen.
Alapvetően mi az oka annak, hogy ilyen problémák vannak az ellátási láncokban? Ugye azt gondolná a laikus, hogy a Covid-dal tulajdonképpen ez eltűnt.
Érdekes, hogy az ipar szemszögéből nézve a Covid maga nem okozott olyan zavarokat az ellátási láncban, mint ami azután tapasztalható volt, hogy ennek mi az oka, annak geopolitikai vonatkozásai is vannak, és általában véve a kapacitás hiány globálisan bizonyos területeken kialakult, és szűk keresztmetszetek láthatók egyes helyeken.
Földrajzi szempontból vannak kiemelt régiók, ahol ez, vagy kiemelt területek, országok, ahol ez az ellátási probléma különösképpen megjelenik, illetve milyen készítményeknél jelenhet meg ez hiányként. Ugye körülbelül másfél éve volt Magyarországon is gyógyszerhiány bizonyos termékek esetében.
A hazai gyógyszerhiány eltörpül amellett, amit nyugati országokban, különösen az angol száz világban tapasztalunk. Ennek köze van ahhoz is, hogy az árletörés bizonyos készítmények bizonyos országok esetében olyan mértéket öltött, ami elkerülhetetlenül vezetett ahhoz, hogy azok, akik hajlandók ezen az árszinten, képesek ezen az árszinten biztosítani a mennyiséget, egyre kevesebben vannak. Antibiotikumoknál egyértelműen látható ez, de van még jó pár olyan terület, ami hiányra futott. Nem mi a Richterben, hanem általában az iparág.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Megállt az infláció csökkenése Magyarországon áprilisban. Az egy évre visszatekintő drágulás 3,7% volt, a márciusi 3,6% után. A fogyasztói árindexet a szolgáltatások árának emelkedése húzta, mondta az Inforádiónak a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár Istvánt kérdeztem.
3,6%-ról minimális mértékben 3,7%-ra emelkedett az egy évre visszatekintő drágulás üteme Magyarországon áprilisban. Ugye ez a mutató 14 hónapon keresztül csökkent, még tavaly januárban tetőzött, és azóta folyamatosan láthattuk azt, hogy mérséklődik az infláció Magyarországon, ugyanakkor ennek az időszaknak a várakozásokkal egybeesően szakadt végbe, hiszen erre is számítottak az elemzők, hogy 3,7%-os lesz az infláció, tehát az adat nem jelentett meglepetést.
Hogyha a fogyasztói árindexet főcsoportonként vizsgáljuk, akkor mi az, ami húzta az inflációt április hónapban? hónapban?
Nagyon vegyes az inflációs kép. Van egy csomó olyan terület, ahol már szinte stabil környezetnek nevezhető állapotok alakultak ki, de ahogy említette, valóban vannak olyan területek, ahol viszont szélsőségesen eltér az alapvető inflációs folyamatoktól a helyzet. Tipikusan ilyen a sokat emlegetett szolgáltató szektor, ahol elsősorban a telekom és a pénzügyi szektor nagyon látványosan a múlt évre jellemző éves átlagos inflációt alapul véve drágítja a termékeit, és ez a visszatekintő infláció tulajdonképpen így visszacsap, és a viszonylag jó inflációs környezetben egy elhúzódó, ragadós állapotot teremt meg. Ezen kívül volt áprilisban ugye egy elég jelentős üzemanyag drágulás is, ami elsősorban a világpiac olajáraknak az emelkedésére vezethető vissza. Ez a kettő volt tulajdonképpen az, ami elakasztotta végérvényesen ezt a dezinflációs folyamatot. Nincs szó arról természetesen, hogy egy olyan óriási új inflációs hullám venné most a kezdetét, mint amit láttunk itt 22-ben, de az biztos, hogy ez a márciusban látott 3,6%-os infláció nem fog visszatérni, inkább most egy kicsit fölfele mozdulnak majd el az adatok a következő hónapokban.
Az élelmiszeráraknál milyen változás volt megfigyelhető, ugye a jelentős mértékű hazai inflációért jócskán felelős volt az elmúlt másfél évben az élelmiszerárak növekedése. Most mi látszódott éves alapon, illetve havi alapon?
Havi alapon 0,3%-kal, éves alapon pedig 1%-kal drágultak az élelmiszerek, ez nyugodtan tekinthető tulajdonképpen árstabilitásnak. Azt mondhatjuk, hogy az élelmiszer inflációnak egyértelműen vége van, az utóbbi egy évben már nem emelkedtek tovább az árak. Ezt mindig el szoktuk mondani, ez természetesen nem azt jelenti, hogy olcsóbb lett az élelmiszer, csak azt, hogy nem emelkedik tovább. Sajnos a modern gazdaságban nagyon ritka az, hogy néhány extrém piaci zavart leszámítva az árak látványosan elkezdjenek esni. Itt is volt néhány termék, ahol tudott korrigálni az ár, de azért alapvetően arról kell beszélnünk, hogy az élelmiszerek árszintje az elmúlt két év, vagy inkább a megelőző két év látványos drágulása után ott maradt és megállt, de nem emelkedett tovább. Most majd a bérek emelkedése az, amelyik ezt meghaladja, ezt a növekedési ütemet, és ezáltal lesznek relatíve olcsóbbak az élelmiszerek.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. 2024 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építőipari ágazatok közül az épületek építésében 18,6%, az egyéb építmények építésében 24%-kal volt kisebb a termelés volumene, ami jelentős visszaesés, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kói Lászlót kérdeztem.
Az egy évvel korábbihoz viszonyítva 6,3%-kal csökkent az építőipar termelése, azzal együtt, hogy egy nagyon alacsony bázishoz mérünk. A csökkenés ténye nem ért bennünket váratlanul, de az, hogy ha az építőipari ágazathoz tartozó vállalkozásoknak a teljesítését nézzük, tehát aki főtevékenységnél fogva építőipari ágazatba van sorolva, ott az épületek építésénél 18%-kal, az egyéb létesítményeknél pedig 24%-kal kisebb a termelés volumene, mint egy évvel korábban márciusban volt. Ez egy nagyon erős csökkenés, és még a rendelésállomány is továbbra is közel 4%-kal kisebb, mint egy évvel korábban volt.
Mi az oka annak, hogy ilyen gyengén teljesít az építőipar?
A megrendelés hiánya, tehát az állami megrendelések a korábban megszokotthoz képest 30%-ukra estek vissza, tehát nem 30%-kal, 30%-ukra estek vissza. A lakosság kivárt, még ma is kivár a lakásépítéseknél, hiszen nagyon magasok a kamatok, és csak most derült ki, hogy 5%-os áfával is 2030-ig lehet építeni. Egyedül a logisztika, az ipari csarnokok építése és némiképp a vendéglátás az, amely folyamatosan munkát ad az építőiparnak.
Mikor jöhet a fellendülés? Lehet-e már valamit tudni? Ugye az állami beruházások esetében egyelőre ez nem várható. Ott jelentős beruházást tételt halasztott el a kormány. A lakosság részéről jöhet-e növekedés a közeljövőben?
Abban az esetben, hogyha a lakásépítést, lakásfelújítást szolgáló forintalapú banki hiteleknek a kamata 5% alá megy, akkor a lakosság részéről megélénkül a fizetőképes kereslet, de összességében az építőipar számainak tartós javulására, vagy a teljesítmény növekedésére 2025 év közepétől előbb nem számítunk.
Kói Lászlót, az IBOSZ elnökét hallották. Lényegében lefelezik az iváncsai akkumulátorgyár dolgozóinak létszámát, de a dél-koreai SK Innovation üzemében csak a kölcsönzött munkaerőtől válnak meg, illetve nem vesznek fel annyi kölcsönzött munkaerőt, mint ahogy azt eredetileg tervezték, mondta az Inforádiónak a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke. Székely Tamás hozzátette, hogy információi szerint a leépítésben több mint 1000 dolgozó érintett.
Pontosítani kell azért a fogalmakat. Egyrészt a cég a mi megállapodásunk alapján saját dolgozót nem bocsájt el, hanem a kölcsönzött munkaerő tekintetében nem vesz annyi igénybe, mint amennyire korábban számított. Tehát ez azt jelenti, hogy az SK alkalmazottaiból nem lesz elbocsájtás. Itt a kölcsönzött munkavállalók esetében van létszám igény visszaadás, ami azt jelenti, hogy a kölcsönbe adó cégnél fognak ezek a problémák elsősorban jelentkezni.
Pontosan hány főről van szó, hány alkalmazott dolgozik az SK-nak, és a kölcsönzött munkaerő esetében ez hány főt érint?
A mi információink szerint a kölcsönzött munkavállalók száma meghaladja az 1000 főt, tehát valószínűleg, hogy ebből a számból kerül jelentős létszékű leépítés.
De tudnak-e valami közelebbit, hogy mégis hány főre nem tartanak akkor igényt?
1000 fő fölött lesz szerintem a vége, de ez az én magánszámításom.
Összesen hányan dolgoznak az iváncsai akkumulátorgyárban jelen pillanatban?
2000 fő fölött dolgoznak, és ebből mindösszesen körülbelül 5-800 fő az, aki főállásban, tehát főalkalmazottként van, őket nem érinti ez az intézkedés.
Székely Tamást, a Magyar Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökét hallották. Elakadni látszanak az elektromos autózással kapcsolatos nyugat-európai tervek. Egyelőre úgy tűnik, hogy az elektromos autó a kevesek kívánsága marad, ezért a felvevő piacok is szűkebbek lettek, mondta az Inforádiónak az autó szaklap főszerkesztő helyettese. Krebs Zoltánt kérdeztem.
Egyelőre a villanyautózás inkább életforma, mint mondjuk egy széles társadalmi réteg közlekedésének a megoldása. Elsősorban ugye itt még a töltőhálózat, az infrastruktúra az, ami itt Európa keleti felében mindenképpen gyerekcipőben jár, és mondjuk a villanyautóknak a vásárlását mondjuk a magas ár is megnehezíti. Tehát igazából ez egy összetett dolog, és ez nemzetközileg érvényes, tehát nem csak a magyar piacon találkoznak a vásárlók azzal a jelenséggel, hogy drágák a villanyautók, hanem ez Európa teljes térségében elmondható. Nagy átszerveződések vannak, ugye 2035-ig kellene megoldani azt az Európai Unió szerint, hogy nem lehet majd belső égésű erőforrásokkal hajtott személyautókat vásárolni, tehát át kell állni az elektromos autókra, az elektrifikációra minden gyártó per pillanat nagy hangsúlyt fektet, de visszalépés azért már érezhető. Tehát például itt van egy német prémium gyártónak a stratégiája, szándékosan nem mondok most természetesen márkanevet, de ők például azt a tendenciát követik, hogy nem kifejezetten egyedi modelleket gyártanak elektromosként, hanem a meglévő palettájukból csinálnak olyan fejlesztéseket, hogy ott azt alkalmasít egy teljesen akkumulátoros energiaellátású és villanymotoros megoldással is lehessen választani.
Mindez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Magyarországon gyártott akkumulátor Németországban nem lesz olyan erős felvevő piaca, mint ahogy arra eredetileg számítottak?
Ezt még így konkrétan előre kijelenteni nem lehet, ez is előfordulhat, de egyébként a legnagyobb akkumulátor beszállítók értelemszerűen a kínaiak, tehát igazából ők egy kézben tudják ezt tartani, Európa házhoz jött a pofonért, nem tudom szebben fogalmazni. Hallani már olyat, hogy ez a 2035-ös határidő, ezen majd az Unió lazítani fog, nem lesz ez ennyire kőbevésve vagy vérrel írva, és hát például, hogy más nem mondjak, Amerika 100%-os védővámot tervez kibocsátani a kínai villanyautókra, ezzel is védve saját járműiparát.
Úgy tűnik, hogy Európában a tervezetnél kevesebb elektromos autót fognak értékesíteni a közeljövőben?
Egyelőre úgy tűnik, számos nagy gyártó fejlesztett és szánt komoly összegeket arra, hogy egy teljesen új villanyautós családot fejleszten ki, de ezek közül nagyon sok a telepeken áll és nem tudják eladni.
Krebs Zoltánt, az autó szaklap főszerkesztő helyettesét hallották. Az elektromos autózásban a tervezetnél lassabb lesz az átállás Európában, ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter, aki az elmúlt napokban egyeztetett több német autógyártó vezetőjével Németországban. Nagy Mártont hallják.
Az elektromos autózás a jövő, és technológiailag ez fogja hozni az áttörést és az átállást. Lassabb lesz, mint ezt korábban hittük. Lesz egy 26-os felülvizsgálati dátum, és az autóipari cégek 31-ben is szeretnének egyet. Valószínűleg a 35-ös dátumra a 100% az nem fog megvalósulni. Önmagában sem fog 100% sosem megvalósulni. 80% az, ami reális. Technológiai nyitottságot szeretnének. Szeretnék a hagyományos motorokat is tovább fejleszteni. Most például a hibrid az, ami nagyon erősen fogyasztók által támogatott. Tehát ők úgy gondolják, hogy a technikai nyitottságnak kell helyet adni. Ez azt jelenti, hogy párhuzamosan kell fejleszteni minden technológiát, és a piacra kell hagyni ezt a dolgot. Jelenleg az elektromos autózás teljes mértékben átpolitizált, amit nagyon sajnálnak. Az, hogy Magyarország mit tehet az unión belül, a gazdasága az autóipartól és az elektromos átállástól függ, de van egy lehetőségünk, méghozzá ez az uniós elnökség a második fél évben, ha nem is vezetni, de fölvetni kérdéseket és az asztalon tud tartani olyan kérdéseket, mint az elektromos autózással kapcsolatos átállás, és ezt meg is fogjuk tenni, személyesen én meg is fogom tenni, és ezekkel kapcsolatosan egy akciós tervet, mondhatjuk, hogy stratégiát fogunk gyártani. Azt gondoljuk, hogy Európai Unióban jelenleg nincs olyan átfogó stratégia, tehát szeretnénk ezt a hiánypótló anyagot lerakni, és felgyorsítani ezt a folyamatot.
Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hallották.